hagyományok éltetői című műsorunkat hallják.
A vajdasági csókától Óbudáig. Borsi Ferenccel beszélgetünk mai műsorunkban. Szép napot és kellemes rádiózást kívánok a következő fél órára is. Gyarmati Dóra vagyok. Népzeneoktató, citerás, tamburás, rádiós szerkesztő riporter, a Vajdasági Magyar Népzenészek fő fesztiváljának, a Durindónak és a Vajdasági Táncház találkozónak a lapító tagja. Bajban vagyok, amikor meg kell neveznem, hogy mivel is foglalkozik Borsi Ferenc. Most az Óbudai Népzeneiskola tanáraként kérdeztem őt, de persze nem csak a tanításról beszélgettünk. Elindultunk Csókáról, az 1960-as évek csókájáról.
Egy igazi falusi közösségbe nevelkedtem föl, és szinte visszasírom azokat a ideális állapotnak tűnő gyerekkori élményeket. Azt kell elképzelni, hogy 8 éves voltam, amikor az első aszfalt út készült el. Addig az utcaporában játszottunk kint az árokpalt szívébe rengeteg gyerekjátékot. Tulajdonképpen forgalom nem volt, egyedül amikor este a csorda ért haza a tehenek. Egyesével fordultak le, pontosan tudta mindegyik, hogy melyik nyitott kapun kell bemenni. Tehát lehetett játszani, volt egy gyermekközösség. Ezt ma már alig, hanem elég kevés gyerek éli meg. Persze az nem volt vidám dolog, hogy az utca sarokról kellett az Ártézi kútból hordani a vizet. De most mégis nosztalgiával gondol az ember arra vissza, azt a víz ízt azóta sem érzem, ami akkor volt. Szintén 8-10 éves lehettem, amikor kiépült a vízvezeték Csókán. Tévét az csak meghatározott műsorokat, és szinte egy család ünnep volt. Nagyapám még átjártak mi hozzánk megnézni a híradót, és aztán hazaballaktak, kivéve, hogyha egy-két tényleg olyan műsor volt. Tehát nem voltunk agyon terhelve mindenféle információval, és valahogy nyugodtabbnak tűnt az az élet.
És akkor ebben a falusi környezetben nyilván a népzenével is tudott találkozni.
Hajaj, gyerekkoromban csordás akartam lenni, mert az reggel fújta a tülkét. Jelet adott az állatoknak, hogy lehet kiengedni és kihajtani, és nekem ez tetszett. A muzsika az minden meghatározott. Csókán akkor még két tambura zenekar létezett, és amikor ilyen ünnepség volt, lakodalom, mi egyéb, én ott álltam a zenészek előtt, és faltam füleimmel a zenét. Elsőként tamburán próbálkoztam, nagyobb bacska voltam, amikor azt hiszem, hogy országosan nagy hatással volt a Rózsa Sándor filmsorozat, hiszen a Sándorfalvi zenekar játszotta a bevezető zenét, illetve a betéteket a filmbe, és ez a citerát újra valahogy így premierplánba hozta, bekerült a tudatba, és akkor derült ki, hogy nagyapám is tud citerázni, és készített is fiatal korában citerákat, és hát akkor beszereztünk egy hangszert, és azóta gyakorlatilag a citera az szerves része az életemnek.
Hogyan tanulja meg az ember, a kisgyerek a népzenei alapokat, a citerázás alapjait egy ilyen környezetben?
Teljesen másként működött. Öregapám nem tudta elmagyarázni a hangközöket, de azt meg tudta mondani, hogy ezek a húrok egyformán szólnak, a következő ezzel a lefogott hanggal szól egybe. Még az összhangot se tudta, de egybe szól vele. Ugyanaz, csak mélyebben. Ez meg az üres húrral szól egybe. És nagyon pontosan be tudta hangolni a hangszerét, és ahogy a népzene hagyományozódott, tehát látva, hallva, mutatva példát, ha kellett, lassította, egyszerűsítette, és utána a mozdulatokat vette át az ember és gyakorolta. A zenei írás az nem játszott szerepet, megfigyelés, hallás. Ez a fontosabb tényező, és ez jobban takarja azt, hogy miről is van szó, hogy eltanulni. Általában régi hangszeresek nem is nevezték meg, hogy kitől tanulta, akár nagybátyjától, szomszédjától, ismerősétől, hanem magamtól. Mert látta, ahogy azt rögzítette, ő azt utánozni kezdte, Tehát egy ilyen, nem is akarok most tudományos neveket mondani, hogy ilyen vizuális és audiovizuális tanulás tulajdonképpen.
Nagyon fiatal volt, amikor már egy citadel zenekart alapított.
Hát, nagyon fiatal, akkor már éretnek éreztem magam. Persze, ez mindig utólag derül ki, hogy dehogy, dehogy. 74-ben Csókán, akik már valamilyen szinten megtanultunk, illetve kedvet éreztünk a citera játék iránt. Csóka nem nagy falu, azért ismertük egymást, 5-6-an voltunk, és kiderült, hogy ez mellé még néhány hagyományos játékos, tehát aki korábbról már játszott a citerán. Úgy döntöttünk, hogy hetenként összegyűlünk és muzsikálunk a saját kedvünkre, bővítjük az ismereteinket, és ebből az együtt muzsikálásból kerekedett aztán a Csókai citera zenekar, amelynek 12 éven át voltam a vezetője.
Időközben Zentára került középiskolába, majd Újvidék. A vegyészeti diploma hogy jön a képbe? A
szüleimnek talán jogos aggodalma volt, hogy zenéből aztán nem nagyon lehet megélni. Nyitott voltam, érdekelt sok minden, és hát úgy gondolták, hogy legyen egy biztos kenyér az ember kezébe. Elvégeztem a főiskolát, és vegyész nem voltam, csak a gyakorlati idő alatt. Aztán az Újvidéki Rádióhoz hívtak, és azt mondtam, hogy azt úgy is szeretem, és az is elég biztosnak tűnt. Úgyhogy az Újvidéki Rádióban lettem riporter, és tág lehetőségem nyílt a népzene ápolására is. Tehát a saját játékomat is jól tudtam fejleszteni. Újvidéken tanítottam is, tagja voltam a Nevenincs Együttesnek, a Tiszavirág Együttest alapítottuk meg. Tehát belekerültem egy népzenei életbe, és futott a kocsi, úgyhogy nem volt gond vele.
A rádióban később egy vetélkedőt is szervezett.
A Szólj Síp Szólj műsor, vetélkedő egybe, a gyermekrádiónak volt a műsora. Tulajdonképpen előttem Bada Johanna indított egy Keressük a legszebben éneklő osztályt nevű vetélkedőt, ahol inkább az osztályközösségek énekeltek, és a műfaj sem volt meghatározva, hogy mit, és rám testálta ezt a műsort, és akkor én azt kértem, hogy jó, de akkor legyen népzene a műfaj, lehetnek szólisták is, énekszólisták és csoportok is, illetve lehetnek hangszerszólisták is. Legnagyobb meglepetésemre ez a vetélkedő ma is van. 21 néhány évet élt meg, és nem vagyok szerénytelen, hogyha azt mondom, hogy ez az egyik legnagyobb tehetségkutató verseny. Ebből a vetélkedőből nőtt ki Lajkó Félix, hegedű virtuóz, ő is citerával kezdte a Szólj Síp Szóljon. Ebből a vetélkedőből nőtt ki Ivanovics Tünde, aki Szegeden tanít most népi éneket, illetve Polgár Lilla, az Egri Gajdos Együttesnek az énekszólistája. Tehát bebizonyosodott, hogyha a gyerekeknek lehetőséget adunk a megnyilvánulásra, a megerősítésre, hogy ők valamiben biztosan jók, akkor életre szóló pályák is maradnak belőle. Amikor a 20 éves jubileumi műsort, találkozót szerveztük meg, egy ültemből 50 nevet írtam föl, akik még ma is szeme közelbe vannak. Tehát egyszerűen, hogyha a gyerekeknek lehetőséget adunk, akkor biztatást kapnak, és fölmerik vállalni ezt a műfajt is, és tulajdonképpen hivatásként is megmaradnak műfaj közelben.
Mert hogy ez nem csak a tehetségkeresésről szólt, hanem fel is karolni őket.
Ez volt a következő lépés, tovább lépés, hogy nyári táborokat szerveztünk ezeknek a tehetséges fiataloknak, Kanizsán majd Tótfaluba, És mivel hogy a népzenei képzés mai napig intézményesen nincs megoldva a délvidéken, de ezt mondhatom akár Erdélyre és bármely határon túli magyarok lakta területre, itt Magyarországon hál' Istennek már valamelyest megvan oldva, tehát zeneiskolába tanulhatnak gyerekek, de úgy érzem, hogy még mindig a népzene, mint érték nem került és nem foglalta el azt a helyét, aminek el kellene, hogy foglalja, hiszen a népzene a zenei anyanyelvünk. Zeneiségünk alapja, tehát innen kell, hogy fakadjon. A nyelvünk ritmusából, dallamából fakad. Minden népnek a zenéje. Tehát az idegen bőrbe bújik, aki más népek zenéjével kezdi el. És a mai fiatalok szinte nem is érzik, hogy mennyi magyartalanság van a mai popzenébe. Hát a rappet nézzük. Magyartalan a beszéd. Ezáltal maga a beszéd is sérülhet ritmikájába, mondatainknak a dallam szerkezetébe. Tehát az alapja, nem vagyok egyáltalán más műfajok ellen. Nagyon nyitott vagyok. De látni kell, hogy mit, hogyan kellene elérni. Tehát a popzenében is, a komoly zenében is vannak értékek, jó dallamok, de még egyszer hangsúlyozom, a népzenéből kellene kiindulni, nem túl harsogva, hiszen a népzenének is megvolt a maga kora, amikor közösségben termelődött, teremtődött. De a népzene az közösséget tartott meg, és ma is közösséget formál. Hogyha 10 vagyunk és eléneklünk egy népdalt, az mi másról szól, mint arról, hogy mi tudunk közösen valamit és egy közösség, szellemi közösséget alkotunk.
Mikor kicsi Janka voltam, mikor kicsi Janka voltam, édes gergelem, kedves gergelem. Zabarátni járogattam, zabarátni járogattam, édes gergelem, kedves gergelem.
Szóba kerültek a nyári táborok, ahol gondolom ezt is próbálja továbbadni a mai napig.
Igen, megpróbálom már magam visszafogni, de nem nagyon sikerül. Ezen a nyáron is legalább 6 nyári táborban oktattam, ami, hogyha azt nézzük, hogy általában 1 hetes a tábor, akkor 1,5 hónap. Nagyon szeretem ezt a formát, mert a hasznosat a kellemessel összekötjük. Tehát az mellett, hogy igen intenzív munka, napi 8-10 óra munka folyik, ha nem több. Ez nem kevés. De közben játszunk, jól érezzük magunkat, bolondozunk, szabadidőprogramban, strandra elmegyünk, ha van közelbe lehetőség. És egy emberi közösséget alkotunk ott is. És hihetetlen dolgok születnek, bátran állítom azt, hogy egy fél év vagy egy egész iskolai tanévnek az anyagát el tudja sajátítani egy hét alatt. Egy nyári táborba, egy lelkes hangszeres. Persze mindez nem lehet nyári táborba, a hosszan kifutó dolgokat, ami begyakorlást igényel, nem lehet. De hihetetlen hatással van a gyerekekre, hogyha látja, hogy a többiek is milyen élvezettel és hasonszőrűekkel együtt van, és egymásra találnak. Hatalmas élmények vannak, és bizony megható, amikor el kell válni, akkor nagy sírások vannak. Könyvet lehetne írni, hogy milyen sztorik vannak a nyári táborokban, de ezt muszáj elmondanom. Tótfaluban volt egy tábor, és késett a vonat, amivel szerettek volna elmenni a gyerekek, és majd egy óra hosszás várakozás után mondtam, hát bizony vissza kell mennünk és folytatnunk a tábort, mert nem tudok ma elmenni. Azt mondja az egyik kis hírszemű kislány, az nem lehet, hát hiába sírtam én ennyit. Tehát hatalmas élmények, barátkozások történnek ezekben a táborokban. Nagyon fontos ez az atomizálódó társadalomunkban, amikor a gyerekek magukba fordulnak, a számítógép mellett töltenek 10 órákat, tévé előtt ülve töltenek napokat. Nem tudnak már egymáshoz, hogy közeledni. Bezárkóznak, önzőkké válnak. Sajnos ezt évről évre tapasztalom, hogy egyre nehezebben alakulnak ki ezek a kapcsolatok, mert ezek a hatások vannak, nem hunyhatunk szemet ezek fölött. Tehát a közösség az nagyon fontos. Nagyon fontos, mert nagyon önző és befelé forduló felnőttek lesznek ezek a gyerekekből, és ez egy szomorú képet vetít előre.
Nagy változás lehetett a vajdasági évek után Magyarországra jönni?
Nagy. Hihetetlen. Az ember előre nem gondolná, hiszen egy nyelvet beszélünk, egy kultúrából táplálkozunk, de mégis Magyarországon más volt az elmúlt 30-40 év, más volt, és más kisebbségnek lenni valahol. Érdekes módon, amikor először erdélyekkel, felvidékiekkel beszélgettem, sokkal gyorsabban tudtunk a közös hullámhozra rákapcsolódni, hiszen kisebbségi lét az mindenhol kisebbségi lét. Mindig ott van a másik, aki nem olyan, és nem azt a nyelvet beszéli, amit én, és szem előtt kell tartani, tudni kell. Magyarországon ez természetes, hogy nincs, tehát itt bárkihez az utcán, ha hozzáfordulok, teljes nyugodtsággal fordulhatok magyarul. Ezt nem tehetem meg Újvidéken vagy Szabadkán, mert bizony nem szépen néznek az emberre, hogyha esetleg nem a másnak a nyelvén, az államnak a nyelvén fordul az ember valaki. Ez nem siránkozni való dolog, csak egyszerűen ez van, és ezzel számolni kell. Tehát nem panaszként említem föl, de másféle beidegződések ülnek meg az emberben még fiatalkorba, és ezeket nehéz átalakítani. És néha apróságokon múlik, egy szófordulaton, vagy esetleg a kiejtésen, de akkor már kicseng, hogy mégse ebből a közegből nőtt ki az ember fia.
Tulajdonképpen, amikor a 90-es évek elején átjött Magyarországra, akkor a népzene ugyanúgy megmaradt központi foglalatosságként.
Igen, igen. Hát ez mentett meg. Azért voltak már korából népzenész ismerőseim és kapcsolataim. Már a népművészeti fiúmestereként jöttem át. Büszkén mondhatom, hogy az első vagyok, aki határon túliként, és természetesen így délvidékiként is megkapta a népművészeti fiúmestere címet. És úgy látszik, hogy ez aztán hatott a délvidékiekre, mert már legalább öten megszerezték ezt a címet. De visszatérve a kérdéshez, igen, a népzene volt az, és így is indultam el otthonról, hogy ezt kívánom folytatni. Szerencsém volt talán, hogy abban az évben indult Nyíregyházán a népzene tanári képzés levelező szakon, és olyan eminens társaságba kerültem, hogy mindazok, akik már ezzel foglalkoztak, de még oklevelük nem volt, diplomájuk nem volt erről, akkor mindazokkal egy társaságba kerültem. Mostani igazgatóm Kopros Kis Tamás is ide járt, Juhász Erika, Jánosi András. Egyszerűen tényleg mindenki, aki már egyébként is ezt tűzte ki élet célul, hogy a népzenével foglalkozik, ez volt a nagy lehetőség. És nagyon örülök is, hogy ezzel a lehetőséggel élhettem. Egyrészt ez részbeni munkát is nyújtott, Nyíregyházán a citera oktatást én kaptam el, annak idején nagy örömömre, és tulajdonképpen fájó szívvel kellett Nyíregyházától megválnom, mert ha ott szerettem volna maradni, akkor oda kellett volna letelepedni. Tehát a 10 év ingázás azért az elég fárasztó, és Nyíregyháza számomra délvidéktől van messze, tehát ilyen szempontból még távolabb kerültem volna azoktól, akikkel még ma is tartom azért a kapcsolatot. Tehát Nyíregyházáról eljöttem, de mindenképpen a népzenével foglalkoztam, mai napig is ezzel foglalkozom, tanítom, szeretem tanítani a népzenét. Úgy gondolom, hogy jót teszek ezzel, és muzsikálok is. Zsámbékon alakítottuk a Hajnalkötöző együttest, több mint 10 évig létezett ez a kis furcsa zenekar. De hát ott is aztán a távolság, mivel elkerültem Zsámbékról is, és Budapestről is, néhány éve kiköltöztem Vácharttyánba, és ez olyan távolságot jelent, amit szervezésben nem tudtunk megoldani. Egyébként amatőr együttes, csak én vagyok az egyetlen fő népzenész, a többiek azok mással foglalkoztak, hobbiból foglalkoztak népzenével, tehát nem tudtuk fönntartani nagy sajnálatomra, mert a Hajnalkötözővel tényleg nagyokat tudtunk muzsikálni. Thank you.
10 éve tanít itt az Óbudai Népzenei Iskolában, és amikor tanít, azokat az alapokat szeretné átadni, amit ön is kapott még csókán? Úgy tanítani, ahogyan tanították el?
Részben, hiszen a körülmények nem azok. Én ezt elmesélhetem a kis csemetének, hogy a vízzel takarékoskodni kell, és hogyha kijössz, akkor zárd el a csapot magad után, mert én úgy tanultam meg, hogy az egy fontos dolog, hiszen a kútról kellett kannával, vödörrel hordani a vizet. Megdolgoztunk érte. De nem lehet azt elvárni tőle, hogy ő ezeket a körülményeket átiszélje. Másrészt a kotta az hasznos dolog. A lejegyzések azok nagyon fontosak, de önmagukban nem elegendőek. Tehát inkább kombináljuk a módszert, akár a fölvételeket meghallgatva, akár magunk megmutatjuk, és a leírt dolgot a hallott élménnyel összekapcsolva sokkal eredményesebb. Tehát a kotta nem arra szolgál nekünk, hogy abból tanuljuk. Az csak segít, hogy memorizáljuk, hogy visszaidézzük a hallott anyagot. A népzenészek gyakran a kottától el is térnek, hiszen azok a finom ritmikai ingadozások, ami a nyelvünkben létezik. Tehát nem tá-tá-tá-ti-ti-ti-vel beszélünk. Ritmusok vannak a magyarban, de vannak olyan ritmusarányok, amelyek a zenében nem is pontosan jelölhetők. Ezért kell az, hogy meghallja lehetőleg eredetibe. Ezt egyébként Kodály még a 30-as években leírta, hogy az a tanár és tanító, aki nem hallott eredeti népdalt, az menjen el a múzeumban, hallgassa meg a fölvételt. Tehát a száraz kotta az nem tükrözi azt a ritmust, azt a hangulatot, tehát hangvételét nem tükrözi az előadott dallamnak. Ez a fő különbség a műzene között, hiszen a műzenében a zeneszerző eleve kottába gondolkodik, és kottát ír le, és ezt a kottát reprodukálják. Tehát a kotta közvetítő. A népzenében nincs, a kotta nem közvetít, hanem a hallott anyag, ami mondjuk rá kevésbé maradékony, mint a leírt dolog, de ennek köszönhetően változik is, a variánsok többé-kevésbé ennek köszönhetők, hogy aztán nem ragaszkodik ahhoz az egyetlen leírt formához, hanem saját kedvére változtatja, kanyarítja lefelé-fölfelé a dallamot, megmaradva mégis az eredeti közlendő. Tehát ezt a szellemiséget próbáljuk átadni a gyerekeknek, és ezért szeretem valójában egy kicsit jobban a tábort, mert a gyerekek, ahogy bejönnek az iskolába, mégis egy iskolát éreznek. És megpróbálunk velük játszani, közvetlenek lenni, mert a népzene erről is szól. Tehát itt, amikor jönnek a kis nebulók, akkor Fábián Évivel vagy a Kovács Marcival hatalmasokat játszanak, és kergetőznek, és visonganak, élvezik. Ez nagyon fontos, ez az érzelmi oldal a zene megismeréséhez és szeretetéhez. Ha csak egy kényszerű, kötelező házi feladat, azt nem fogja élvezni. Vagy még hogyha szereti is, ha állandóan ez egy kényszerszerűen jelentkezik, akkor nem fogja élvezni a gyerek. Tehát a játék az mindig ott kell, hogy legyen.
Hagyományok értetői című műsorunk mai adásában Borsi Ferenccel, az Óbudai Népzenei Iskola tanárával beszélgettünk. Technikai munkatársunk Biksa Levente és a zenei szerkesztő Lackó Zoltán Vince nevében is köszönöm a figyelmüket, Gyarmati Dórát hallották.